Újonnan sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket, és akkor most már legálisan szólalok meg itt ezen a helyen. Eddig csak berepülő pilóta voltam, ahogy ez menet közben kiderült. Sajnálom, hogy nincsenek itt a gyerekek. Itt vannak? Hol? Na, itt szelszórtan, mert hogy már annyira hozzászoktam, hogy itt Zugligetben a gyermekek bizonyos értelemben vett elsőbséget élveznek, és a gyerekeknek azt a kis odaadó tekintetét, azt én a magam részéről mindenképpen ilyen ösztönző erőnek tekintem, ami hát a krisztusi mondás jegyében is megnyilvánul, hogy ha olyanok nem leszünk, mint ők, akkor nem láthatjuk meg az Istennek országát. Hát akkor így elszórtan szólnék hozzátok néhány szót. Te vagy a legbátrabb, látom, ide jöttél, jól van. Volt idő, amikor én nagyon nehezen szólaltam meg a gyerekek felé, mert hogy nem volt közvetlen életszerű kapcsolatom a gyerekekkel. Amióta unokáink vannak, azóta ez sokkal könnyebben megy. Mert ugye látom az unokákon mindazt, amit egy gyerek fejlődése kapcsán az ember a felnőtt érzékelhet. És az úrvacsora összefüggésében, hogy ti is érezzétek, hogy itt, ami gyülekezetünknek részei vagytok, legyen az akár egy úrvacsorai alkalom, akár bármilyen más jellegű istentisztelet, ezért most szeretnék egy úrvacsorával összefüggő dolgot elmondani nektek. A kisebbik unokánk, egyszer csak arra leszünk figyelmesek, hogy a kisebbik unokánk püföli a nagyobbiknak a fejét. Hát ugye ez meglehetősen rossz látvány is. Az édesanyja is észrevette, és mondta neki, hogy Zsófika azonnal kérje a bocsánatot a Dórikától. A Dórika olyan kicsit húzódozva, félszegen, hogy odafordul az anyukáját. Anyuci, akkor nekem is bocsánatot kellene kérnem, mert én kezdtem. Szóval én úgy gondolom, hogy ebben óriási tanulság rejlik, nem csak felétek, hanem mi felnőttek is okulhatunk ebből. Mert ki tudja, milyen megnyilatkozásainkkal váltunk ki a másik emberből olyan érzéseket és megnyilatkozásokat, amelyek inkább csak következmények, de a kiváltók mi vagyunk és a mi megnyilatkozásaink. Az Ószövetségi Biblia arról tanít, hogyha rosszat gondolunk a másik felől, vagy ha szólnunk kellett volna, és nem szóltunk. Szóval ilyen egészen elenyésző és jelentéktelennek tűnő dolgokat is el kell rendezni, és én annak örülök, hogy ti gyermekek sokkal érzékenyebbek vagytok erre. Ti sokkal könnyebben tudtok bocsánatot kérni, mint mi felnőttek, és még akkor is őszintén megnyilatkoztok, hogyha erre semmi némű ösztönzést nem kaptok. Mint ahogy a mi unokáink esetében nem mondta senki a Dórikának, hogy neki most be kell vallania azt, hogy ő volt a kezdeményező, de úgy érezte, hogy az ő kis húgát ne büntessék azért, mert ő rossz volt. Úgyhogy én azt kívánom nektek, mi felnőttek ebből nagyon sok tanulságot meríthetünk, hogy ti gyermekek is az eféle tanulságokat vigyétek el magatokkal, és érezzétek most is úgy, hogy ti ennek a gyülekezetnek és az Istenhez bűnrendezés véget folyamodó közösségnek a részei vagytok. Ezt mindenképpen szerettem volna elmondani nektek. Testvéreim, mi pedig egy olyan gondolatkört próbáljunk közösen áttekinteni, ami az én személyes felelősségem oldaláról is bizonyos késztetéseket tartalmaz. 1984-ben lefordítottunk egy könyvet, aminek ez a címe 1888-as üzenet. Azon az alapon, hogy ebben az évben egy prédikátor értekezleten olyan elemi erővel, olyan ösztönző befolyással nyilvánult meg ez a könyv mindannyiunk életében, hogy úgy gondoltuk, hogy ennek a tartalmát közkincsé kellene tenni. Aztán az azt követő években újraéltük a harmadik, negyedik század fordulóján feltörő dogmaharcokat, mert ennek a könyvnek a gondolati tartalma sokkal inkább dogmatikai különbözőségeket hozott felszínre, és az üzenet így elsikkadt, vagy háttérben maradt. a Krisztus testélételével összefüggő kérdések dogmatikai síkon maradva uralták a mi szószékeinket. És van ebben a könyvben egy fejezet, az utolsó, amelyik a vizsgálati ítéletet hozza összefüggésbe a hitáltali megigazulással. És én néhány gondolatot szeretnék ezzel összefüggésben most előttetek megszólaltatni, azon az alapon, hogy én magam is olyan prédikátornak tartom magamat, aki a vizsgálati ítéletet többnyire evangelizációs alkalmakon képviseli. Mert ugye milyen jó dolog elmondani a 2300 éves profécia alapján, hogy minden milyen percnyi pontossággal hogyan teljesedett Krisztus szolgálatának a kezdetét illetően, a kereszthalált és az azt követő eseményeket tekintve, és hogy 1844-nek a 2300 éves proféciának a vége, amikor is Krisztus elkezdte szolgálatát a Szentek Szentjében. És ettől kezdve egyetlen dolog él bennünk, hogy hát majd valamikor kijön onnan. Ugye ennél nem több. Valamikor majd kijön, és tudjuk, hogy ez a vizsgálati lett vége, ez a kegyelemidő lejárta, és miközben én ezekkel a gondolatokkal foglalkoztam, hogy eszembe jutott nem egy olyan eset, akár itt a korábban említett gyülekezettel kapcsolatban, ahonnan jöttem, a Széchenyi-hegyen, egy testőrünket beidézték bíróság elé, és úgy beleképzeltem magam a helyzetébe, hát én ezzel keltem volna, ezzel feküdtem volna, hogy nekem majd valamikor meg kell jelennem egy bíróság előtt, ahol majd kérdeznek engem, ahol majd, hát hogy mondjam, szint kell vallanom, és ott akár engem el is marasztalhatnak. Szóval lehet, hogy én vagyok ilyen érzékeny, mások ezt a dolgot úgy lerázzák könnyen magukról, de én biztos, hogy ezzel foglalkoztam volna állandóan, pedig hát csak egy földi bíróság foglalkozna az ügyemmel. 1844 óta vizsgálati ítélet folyik. Ha úgy tetszik, akkor idézést kaptunk. 1844 óta meg kell jelennünk valamikor. Tudjuk, hogy először a holtakon, aztán majd a későbbiekben az élőkre kerül a sor, de valamikor meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy a mi életünk, a mi Krisztus keresztjéhez való viszonyulásunk, a mi indítékaink ott megmérettetésre kerüljenek. És éppen ezért szeretném idézni azt az igen-igen sokat mondó reménységgel teli ígét, ami a Római Levél 8. fejezetének első versében található. Biztos kívülről tudjátok, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Megkerestem az eredetiben ezt a szót, mert szóval a kárhoztatás az egy ilyen negatív kicsengésű szó, hát ha a görög szövegben egy kicsit ennél jobb hangzású, vagy ezt, ennek a belső terhét oldani képes változat is található, hát nem találtam ilyet, végső elmarasztalás, halálos ítéletet hozni, szól ennek az igei megfelelője erről a gondolatról. Rögtön eszembe jutott az a kijelentés, amit a parázna asszony ügyének a tárgyalásakor Krisztus mondott az asszonynak, én sem kárhoztatlak. Szóval annyira vágyunk erre, nem? Milyen lelket emelő, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk. Felmentő ítéletben részesül. A halálos ítélet terhe, nyomorúsága, konzekvenciái elhárulnak. Tudjuk, hogy nem érdemeljük meg ezt a felmentő ítéletet, de a lelkünk mélyén mégis vágyódunk erre. Azt írja Ellen White, hogy Isten gyermekeinek Krisztussal együtt be kell lépnie a Szentek Szentjébe. Úgy kell a vizsgálati ítéletnek lefolynia, hogy abban mi cselekvő részesek vagyunk. Majd idézek későbbiekben más kijelentéseket is, amelyek segítségével fogalmat alkothatunk arról, hogy mit jelent Krisztussal együtt a Szentek Szentjébe belépni. Egy másik gondolatot is még mindig a bevezetés jegyében próbálnék megcsillantani, amikor Dávid több mint egy éven át annak a bűnnek a terhével élt együtt, hogy ő Hitteus Uriástra vonatkozóan bizonyos intézkedéseket foganatosított, hogyha majd a csatatéren az ellenséggel küzdő vívott harcban az első vonalban a Hitteus Uriás, az ő hadnagya ott küzd, akkor a mellette harcolók fussanak hátra, hogy őt bekeríthessék és levághassák, csak hogy a feleségéhez a hozzáférés megvalósulhasson. És ennek a terhével Dávid képes volt egy évig együtt élni. Nem szólalt meg a lelkiismerete, vagy ki tudja, hogy mit tett a lelkiismeretével, hogyan tudott együtt élni ezzel a teherrel, míg aztán ennyi idő eltelte után, egyszer csak megjelent nála Nátán próféta, és elmondta azt a példabeszédet, hogy van valakinek egyetlen báránykája, és hogy egy olyan gazdag valaki, akinek sok báránykája volt, szemet vetette erre az egyre, és Dávidban fellángolt az igazságérzet, és halálos ítéletet mondott ki arra valakire, aki a példabeszéd szerint így viselkedett. És Nátán csak annyit mondott, te vagy az az ember. És Dávid erre összetört, összeomlott, és a felmentő ítélet így hangzott, nem fogsz meghalni. A családjában négy annyi tehertétellel kellett számolnia. Meghalt az első gyermek, ugye Betsabétól, és utána még a lázadó fiak meglehetősen sok kellemetlenséget és keserűséget okoztak. Mit jelentett ez a kijelentés, hogy nem fogsz meghalni? Hát ezt. Nincs felette többé károsztatás. A helytelen cselekedet konzekvenciái érvényesülni fognak, de a visszatartás az elrettentés erejével, de a kárhozat, a végső elmarasztalás terhe lekerül rólad. És én úgy gondolom, hogy egy úrvacsorában ezzel mindannyian beérnénk, nem? Nincsen semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Az ítéletről mi mindig negatív előjellel gondolkodunk, az ítélet, az elmarasztalás, ez olyan nagyon rossz kicsengésű, olyan kedvezőtlen emóciókat kiváltó szó, pedig az ítélet, az egyik munkatársunk ír állítólag egy könyvet, az ítélet evangéliumáról, nem tőle veszem, nem olvastam, nem is ismerem, de hogy elgondolkodtam a puszta kérdésfelvetés kapcsán, hogy milyen evangélium társítható az ítélethez. Hát ez. Hát van felmentő ítélet is, nem? És akkor az ítélet evangélium, mert nincsen semmi károsztatásom. Úgy is felfogható, hogy hű maradjak önmagamhoz, hogy az ítélet egyfajta zárójelentés. Kiengednek a kórházból, és a zárójelentés azt tükrözi, hogy nem vagyok beteg. Nyugodtan befogadhatnak egészséges emberek, nem vagyok se bacillusgazda, nem hordozok magamban fertőző gócokat, lehet nyugodtan társalogni velem, vállalható vagyok. Hogyan rendeződtek a bűnök az Ószövetségben? Erre azért szeretnék kitérni, hogy érzékeljük, hogy a felettünk zajló vizsgálati ítélet milyen funkciót tölt be. Valaki vétkezik, akkor a vétkének megfelelő áldozatot kellett vinnie a Szent Sátorhoz. A pap jelenlétében rá kellett tennie a kezét az áldozat fejére, és meg kellett vallani a bűnét. És az előzményeknek is óriási erkölcsi jelentőséges tanulsága volt, hogy az egész táboron keresztül vitte az állatot. Mindenki látta, hogy benne a bűn rendezni akarása elemi erővel megjelent, és vállalva, ha úgy tetszik, az ezzel együtt járó szégyent is, most ország világ előtt oda megy a Szent Sátorhoz, viszi az állatot, és ő rendezni akar. A kárhozat terhét le akarja tenni. És ott van az eredeti szövegben, lehet, hogy már hallottátok, amikor az illető ráteszi a fejét, a kezét az állat fejére, akkor az eredeti szövegben az áll, így hangzik a felhívás, ne eszkedjen teljes súlyával az állat fejére. Ami azt az üzenetet hordozza, hogy bízza rá egész életét, egész valóját az Isten által felkínált megoldásra, mert az áthárítás az valóságos. Van valaki, aki magára vállalja az én törvényszegéseimet, és erre helyezzem rá az én egész életemet, teljes súlyommal nehezedjek rá a helyettes áldozat fejére. A paptól átvett késsel megölte az áldozatot, a pap felfogott valamennyit a vérből, és vinte a szent helyre. Krisztus az, aki a saját vérével, amit én ontottam ki, saját kezileg, a saját vérével elindult a szent hely felé. És a szent helyen az év során bevallott, elrendezett és bevallott, vagy kevésbé elrendezett bűnök felszaporodtak. Megfertőztették a szent helyet, és egy évben egyszer, az engesztelési napon, a szent helyen felhalmozott bűnök végső eltisztítására kerül sor. Ez folyik felettünk, a végső eltisztítás. Amikor Dávid bevallotta a bűnét, és azt mondta neki Nátán, hogy nem fogsz meghalni, akkor az a bűn Dávid nevén maradt az engesztelési napig. Az ítéletet kihirdette Nátán próféta, nem fogsz meghalni, a végső konzekvenciák elhárultak, de a végső szót majd a vizsgálati ítélet, a végső szót majd az engesztelési nap fogja kimondani, amikor az évködben elrendezett bűnök terhét a főpap magán hordozva, kijön a szentek szentjéből, és a kezét Azázel bakjának fejére téve megvallja az évködben felhalmozott bűnöket, és visszahárítja arra, akik a bűn kiváltásában ösztönző szerepet játszottak. És így aztán Azázel bakját egy arra való ember kiviszi a pusztába, a felfogás, a korabeli felfogás szerint az ördögök lakhelyére, hogy ott, ahova a bűnök valók, oda jusson. Mi sokszor beszélünk arról, nem tudom mekkora meggyőződéssel, hogy mi Krisztus visszatérését siettethetjük. Hisszük ezt, hogy mi Krisztus visszatérését siettethetjük? Ugye van egy ellentétes gondolatot kifejező íge a Bibliában, hogy az Isten hosszantűr érettünk. Tehát késleltetni tudjuk, de siettethetjük-e Krisztus visszatérését? Ha mi adventvárók vagyunk, és Krisztus visszatérése nekünk fontos, akkor a siettetés az komoly szerepet kellene betöltsön az életünkben. Vannak ígéreteink, és hogyha olyanok nem leszünk, mint a gyermekek, akik ha ígéretet teszünk feléjük, a következő első szavuk az, hogy mikor. Már jó lenne a kezünkben tartani. Szóval számunkra Krisztus visszatérése fontos ígéret, akkor a mikor és a siettetés legalább ilyen fontos. Hogyan lehet Krisztus visszatérését siettetni? Az úrvacsora és Krisztus visszatérése összefüggő gondolatsor, ugye? Vágyódunk arra mindannyian, amikor majd újonnan issza velünk az ő atyának országában azt a poharat, amiből ő addig nem fogyaszt. Tehát a Krisztus visszatérése az úrvacsora központi gondolata is. Engedjétek meg, bár nem szoktam, hadd idézek néhány gondolatot ebből a kis könyvből. Az a burkolt szándékom ezzel, hogy akinek ott van a polcán, az majd most ezután leveszi, és újraolvassa ezeket a részleteket. Olvasnám. A szent és a vizsgálati ítélet tanát Isten népének jól kell ismernie. Megmutatja az igazság és a bűn közötti küzdelem diadalmas kimenetelét. Ez hitünk a mennyei szentély szolgálatának helyes megértése, hitünk alapja. Összekapcsolódott a hit általi megigazulás teljesebb kinyilatkoztatásával. A Krisztussal való egyesülés azt is jelenti, hogy egyesülünk vele az engesztelés befejező munkájában, ami határozottan különbözik a szentély első részében végzett munkától, amelynek ajtaja most bezárul. Az engesztelés napján élünk, és mind munkánknak összhangban kell lennie Krisztus munkájával, aki megtisztítja a szentélyt népe bűneitől. Senki se álljon ellene az Úr főpapi tisztében végzett munkájának, aki mennyegzői ruhát akar magára ölteni az ő megjelenésére. Amint ő van, úgy leszünk követői is ebben a világban. A nép elé kell tárnunk most azt a munkát, amelyet hitben látunk, amelyet nagy főpapunk teljesít a mennyei szentélyben. Krisztus a mennyei szentélyben van, és azért van ott, hogy engesztelést végezzen a népért. Megtisztítja a szentélyt népe bűneitől. Nem olvasom végig az idézetet, mert tudom, hogy kevés az időm. Az idézet vége így hangzik, egy népnek kell elkészülnie Isten nagy napjára. És leegyszerűsítve ezeket a gondolatokat, szeretném a magam szavaival mondani, mikor ér véget az engesztelés műve. Nagyon vulgáris szavakat használok, amikor a bűn utánpótlás megszűnik. Amikor nincs több eltisztítani való. A világban beérik a gonoszság, teljességre érik, ott már a kegyelem hirdetésére nincs szükség, mert hogy megcsontosodtak azok, akik az Istennel való szembejeszkedés alapállását vállalták fel, megcsontosodnak ebben az állapotban, de az Isten művének is teljességre kell jutnia, célba kell érnie bennünk. Ez pedig annyit jelent, hogy Krisztus erkölcsi képmása kiábrázolódik bennünk, és megszűnik a bűn utánpótlás. És az úrvacsora gondolat körébe úgy próbálnám én ezt beilleszteni, ahogy én látlak titeket és figyelem magamat, hogy mi az úrvacsorára mindig a bűnök rendezése érdekében jövünk. Mi helyén való részben. Csak hogy az úrvacsora a szövetség megerősítése is. És miért van szükség a szövetségre? Azért, hogy segítségül vigyük az Úr nevét, és belé kapaszkodjunk. Azt mondja a beteg gyógyításánál Krisztus, eredj el, és többé ne vétkezzél. Vagy azt mondja János első levelében az ígezeket, azért írom néktek, én fiacskáim, hogy ne vétkezzetek. Tehát úrvacsora nem a vétkekről szól, és nem a vétkek rendezéséről szól, az is benne van, hanem a szövetség megújításáról szól. A szövetség, az erősebb fegyveressel való szövetség pedig azt jelenti, hogy én a Krisztus elkötelező szeretetének a hatalma alatt a vele való közösségben lassan, de biztosan kigyógyulok a bűntől. Az úrvacsorán Krisztus kereszthalálát szemlélve meglátom a maga iszonyatos voltában az éppen felszínre kerülés számomra tudatossá vált bűnt, és eliszonyodok saját magamtól. És elmondom azt, amit József, hogy hogyan vétkezhetnék még egyszer. Hogyan válthatnék ki szomorúságot az én szerető megváltómból. Hogyan tehetnék ilyet? Hogyan élhetnék vissza azzal a szeretettel, amit ő irányomban tanúsít utonút félen? Van itt egy idézet, amit azért mindenképpen szeretnék szó szerint elolvasni, mert azt hiszitek, hogy én itt valamiféle újszerű saját tanítást próbálok megfogalmazni. A földi szentély szolgálata, ja bocsánat, itt az elején is olvasnék. Az igazi szentélynek ez a megtisztítása csak is azáltal történik, hogy egyrészt megszünteti az Úr a törvényszegést, és véget vet a bűnnek a Jézusban hívők tökéletessé tétele által, másrészt pedig megszünteti a törvényszegést, és véget vet a bűnnek a gonoszok elpusztítása által, és azáltal, hogy megtisztítja a világ mindenséget a bűn minden nyomától. A földi szentély szolgálata arról is tanúskodik, hogy a szentély megtisztítása, és ezáltal az evangéliumi szolgálat befejezése érdekében mindenek előtt annak a népnek kell véglegesen megtisztulnia, amely részt vesz ebben a szolgálatban, és itt egy pici kis kiterőt engedjetek meg. Mi a hármas angyel üzenetet hirdetjük, és azon belül az első angyel üzenete azt hirdeti, hogy eljött az ítéletének órája. Kinek szól ez az üzenet? Mert mi ezt általában kifelé hirdetjük, evangelizációs alkalmakon hivatkoztam már a korábbiakban is. Mennyire hiteles az az üzenet hirdetés, amelyik nem szól annak, aki képviseli. Vagy legalábbis a képviselője nem igazán veszi komolyan. Amikor engem egyszer beidéztek a rendőrségre, akkor én azzal keltem és azzal feküdtem, és beszélgettem emberekkel, és mondtam nekik, hogy el kell jelennem. Biztos azért, mert ott Békés megyében, amikor a rendőrség óva intés ellenére is tartottunk Isten tiszteletet, ott felírták az én adataimat, és most biztos az igazságrendészeti osztályon azért kell megjelennem, és hogy hát majd, ha ezt kérdezik, akkor azt mondom, és ha majd azt kérdezik, akkor azt mondom. Szóval 10 nappal előbb jött az értesítő, az idézés, és én 10 napig ennek a lelki terhe alatt éltem. Szeretünk 1844 óta ítélet zajlik, mondjuk csak azóta, amióta Krisztussal szövetséget kötöttünk. Tehát rövidebb ideje, mert hogy akkor került be a nevünk az élet könyvébe, és az élő igazakon, vagy legalábbis a Krisztussal szövetséget kötött embereken zajlik. Tehát felettünk azóta zajlik ítélet, amióta Krisztussal szövetségre léptünk. De ennek is már van egy bizonyos ideje. És ez mennyire tudatos? És mennyire foglalkoztat ez bennünket? Mennyire fontos az nekünk, hogy Krisztus hogyan képvisel minket? Mert azon nem múlik, ahogyan ő képvisel, csak vajon belőlünk, vagy bennünk, milyen tényezők keltenek reménységet a mennyei ítélőszékben az iránt, hogy mi meggyógyulunk végérvényesen a bűntől, és majd a zárójelentés azt tükrözheti, hogy nyugodtan befogadhatnak minket el nem bukott világok lakói, mert hogy rendben van minden. És itt felvetnék még egy kérdést. Meddig akartok idejönni úrvacsorázni? Meddig? Idejövünk bánatos képpel, mert ugye a bűnteher ránk telepszik, aztán elmegyünk, lábat mosunk, aki megérti, az egy kicsit felszabadult szívvel, meg aki előkészületeket végezve hajtja végre a lábmosást, aki annak tudatában, hogy Krisztus a másik testvér személyén keresztül most az én bűnbánatommal, a bűnömmel való szembefordulás arányában lemossa az én törvényszegéseimet, az felszabadult szívvel jön majd be ide, formálisan magához veszi a kenyeret, magához veszi a poharat, mert nem vagyok meggyőződve arról minden esetben, hogy ez a szövetség valóságos megerősítését is jelenti tudati szinten, és akkor legközelebb negyed év múlva megint jövünk, megint bánatos képpel, és ez ilyen ciklikussá válik. És hol van ebben a fejlődés? Hol van benne a gyógyulás? Amikor én gyógyulok, nem csak a betegség eluralkodásának, de a gyógyulásának is megvannak a maga tünetei. Már nem vagyok olyan undok például. Már nem hazudok. Vagy hát azt mondta Pál is, hogy ilyenek voltatok régen, tehát van valami mérhető vonatkozása ennek, most már keresem a másik hasznát is, nem csak a magamét. Szóval van ez a versike, kicsit egyszerű, kicsit együgyű, nőttél egy gyermekem. Mikor én gyerek voltam, én mindig odaálltam az ajtó félfához, és úgy tettem oda a léniát, így egy kicsit meredekebben, hogy magasabbnak lássak. Szóval bennem az volt az igény, hogy én nőni akarok, én szeretnék nőni. Hát legalább lelki vonatkozásokban is próbáljuk ezt komolyan venni. Süllyedjünk le, vagy emelkedjünk fel a gyermek színvonalára, és legyen ilyen belső igényünk, hogy fejlődjünk lelkileg. És nézzük meg, hogy nőttünk-e. Én bennem olyannyira erősen él ez az igény, hogy Krisztus egyszer csak kimondja azt, hogy nincsen semmi kárhoztatásuk azoknak, és így neked sincs. Feletted sincs károsztató ítélet, mert a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Van ennél komolyabb és fontosabb dolog? Nincsen károsztatásunk. Amikor katona voltam, messze laktam a laktanyától, olyannyira, hogy pápám volt, és a bumli vonattal 5 órát vett igénybe, hogy én hazajöjjek, ezért hétvégén nem engedtek soha haza. Hanem mindig én voltam az ügyeletes. És akik közel laktak, azok hazamentek, ha volt engedélyük, ha nem. És történt egy rendkívüli eset, meghalt egy őrkatona, éppen az ilyen illegálisan távozó magatartása miatt, És bejöttek a parancsnokok, és hát persze én, aki nem jelentettem le, hogy illegálisan hazament tizenvalahány ember a századtól, hát én kaptam a legszigorúbb büntetést, úgyhogy mehettem volna a futkosorra, nem tudom, tudjátok-e mi az. Az olyan büntetés, mint a börtön, és minden parancsot futva kell végrehajtani. Egy órával korábban keltenek, egy órával későbben fekhetsz le, stb. Idegzetileg egy ilyen kimerítő közeg. És csak azért nem kerültem oda, mert 164-en voltak szökésben, és fel kellett volna osztatni az ezredet. És ezért az ezred parancsnok hatáskörébe utalták vissza a büntetést, kaptam 10 nap fogdát. És ezt megelőzően megjelent az ezred parancsnok helyettes, sorba állított bennünket, mint a 164-et, és úgy szidott bennünket, hogy engem még ember úgy nem szidott. És írtó kényelmetlenül éreztem magam, tudtam azért, hogy csak annyi a bűnöm, hogy nem voltam spicli, de amúgy nincsen, és szidott, és szidott, szidott, és már kezdtem azonosulni azzal, hogy én most olyan vagyok, mint amilyennek ő mond. És írtó komoly lelki terhet jelentett, mert nem szeretem, ha szidnak. Tehát a károsztatás, mint olyan, a számunkra egy idegen dolog. Most méltán vagyunk kárhoztathatóak, de elérhető az az állapot, amikor nincsen már semmi károsztatásunk. Amikor felszabadult szívvel, Krisztus áldozatába kapaszkodva kimondhatjuk azt, hogy én Krisztus Jézusban vagyok, és engem a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadított a bűn és a halál törvényétől. Azt így jelent vált, hogy tűzzük a célunkat magasra. Hát ez elég magas cél. De szeretném, hogyha az úrvacsorában ez a cél megjelenne tudatilag is, és ennél kevesebbel nem érnénk be. Amikor a Biblia megfogalmaz effélét, hogy van-e nálunk a gonoszságnak valamilyen útja, és ezt mint egy a szánkba adja ezt a mondatot, hogy Uram Istenem, vizsgálj meg engem, hiszen ismersz. Van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? Én a múlt alkalommal beszéltem arról, hogy valami internetes oldalon azt olvastam, hogy 1 milliárd rákos módon burjánzó vagy elváltozó sejt alkot tüneteket, annál kevesebb ilyen elváltozott sejt még nem. Bennem elemi erővel él az az igény, hogy bennem egy se legyen. Nem érem be azzal, hogy tüneteket nem produkál, mert attól én még beteg lehetek, hogy konkrét tüneteim nincsenek. Itt élek, nagyokat mosolygok, szeretek mindenkit, megölek mindenkit, látszólag nincsenek tüneteim. De lehet, hogy bent mégis nem kívánatos elváltozások élnek, működnek, ezért azt kell kérjem, hogy az Isten vizsgáljon meg, és a megtisztítás művét, az utolsó ilyen nem kívánatos halálos csírát, vagy halálos elváltozás hordozó tényezőt is iktassa ki belőlem a maga elkötelező bűntől szabadító szeretetével és kegyelmével, és ez az, amikor a célunkat magasra tűzzük. És ennél kevesebbel nem szabadna beérni. Mi beszélünk az, hogy egyre kevesebbet beszélünk, én magam is egyre kevesebbet beszélek az elpecsételésről. Ha felírom ezt a szót, hogy elpecsételés, és mellé teszek egy egyenlőségjelet, akkor mit lehetne mellé írni? Hát egy elbocsátó zárójelentés, nem? Ami arról beszél, hogy gyógyult vagyok. Az elpecsételés ezt jelenti. Ugye mi mindig beszélünk a szombatról, meg mit tudom én mi mindenről, a szombat valóban egy külső jegy, de az elpecsételés gondolatilag azt hordozza, hogy én meggyógyultam. Hogy nincsen nálam a gonoszságnak már semmilyen útja. Hogy a Krisztus szeretete erő és hatalom formájában segített abban, hogy én a természetem rossz tulajdonságai felett az erejével úrrá lettem. És akkor már csak néhány rövid gondolatot hadd idézek, mert úgy gondolom, hogy ezek vannak annyira fontos idézetek, hogy ezt mindenképpen jó lenne szó szerint meghallani. Különbség van a bűnök megbocsátás és a bűnök eltörlése között. Különbség van a bűnök bocsánatát és a bűnök eltörlését prédikáló evangélium hirdetés között. Mindenkor és ma is bőséges gondoskodás történik a bűnök megbocsátásáról, a mi időnkben azonban gondoskodás történik a bűnök eltörléséről is. És a bűnök eltörlése az a szolgálat, amelyet a mi főpapunk a mennyei szentély legszentebb helyén végez, és ez a szolgálat változást hoz létre Isten ma élő népe szolgálatában, üzenetében és tapasztalatában is. És már csak egy rövid gondolatot. Amikor Jézus eljön, azért jön el, hogy magához vegye népét. Azért jön, hogy önmaga elébe állítsa dicsőséges egyházát, amelyen nincs szeplő, vagy sömörgözés, vagy efféle, hanem szent és fedhetetlen. Ez azt jelenti, hogy látni fogja önmagát tökéletesen visszatükröződve összes szentjeiben. Ez az úrvacsora üzenete, és nem csupán a bűnbocsánat. Úgy elgondolkodtam azon, hogy ne legyen azon szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle. Mi általában megriadunk, hogyha azt mondjuk, hogy ez Isten népe életében majd kell, hogy érvényesüljön. Júj perfekcionizmus, júj hamis tanítás. A perfekcionizmus nem a győzelem üzenete, hanem az, hogy a természetem válik tökéletes. A természetem nem változik meg. De a természetem felett, az önzésre bűnrehajló természetem felett lehet tökéletes győzelmet aratni Krisztus erejével, és ez nem perfekcionizmus. A perfekcionizmus ismétlem az, ha a természetem is tökéletes lesz. Nem. Ez hamis tanítás. De amikor azt mondja az íga, hogy nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, mert a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem, és milyen jó lenne, ha egyes szám első személyében ezt így ki tudnánk mondani, a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. És amikor az úrvacsora üzenete célba ér, akkor ez a mennyei végzés is hallatszik. A keresztség kapcsán el szoktuk mondani, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, és hogy által ment a halálból az életre, ugyanez elmondható minden úrvacsora kapcsán is. Által ment a halálból az életre. Nincsen kárhoztatása. Mert a felismert bűneivel szembefordult. A nevén maradtak még a bűnök, mindaddig, amíg a vizsgálati ítélet kapcsán sorra nem kerül, amikor is végérvényesen lekerül ez a teher, és visszahárul az Azázel bakjára, de addig is élhet az ember abban a tudatállapotban, abban a bizonyosságban, hogy nincsen semmi kárhoztatásom. Mert én szabad vagyok. Mert az Isten szeretetében elégséges hatalom van arra, hogy engem megszabadítson a bűn és a halál törvényétől. És ezen gondolkodjunk el. Sietethetjük Krisztus visszatérését, és akkor lesz vége a vizsgálati ítéletnek, ha a mi részünkről, az igazak részéről megszűnik a bűn utánpótlás. A rendezni való bűnök utánpótlása. Amikor majd visszatükröződik a mi arcunkon Krisztus képmása, és tökéletes győzelmet arattunk a természetünkben lévő minden gonosz hajlam felett, akkor Krisztus majd azt mondja, önmaga elé állítva az egyházat, hogy azon nincsen szeplő és sömörgődés, vagy ami a féle, hanem szentek és fedhetetlenek. A fedhetetlen szó tartalmilag ugyanaz, hogy nincsen azért semmi károsztatásuk, és én szívből kívánom, hogy mi hamarabb elérjük mindannyian, és hogy az úrvacsora a gyógyulásnak, ennek a felfelé ívelő, a gyógyulás tüneteit mutató folyamatnak állomása legyen. Amen.
Thank you. Kedves gyülekezet, olvasom a lábmosás szereztetési igéjét, kérem a gyülekezet szíveskedjék felállni. A húsvét ünnep előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világba az atyához, mivel hogy szerette az övéit, e világon mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkel a vacsorától, leveti az ő felső ruháját, és egy kendővel körülköti magát. Azután vizet tölt a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, megtörölni kendővel, mellel körül volt kötve. Mén azért Simon Péterhez, és az mondanéki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat? Felele Jézus, és mondanéki, amit én cselekszem, te azt nem érted, de ezután majd megérted. Mondanéki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelnéki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi közös sincs én hozzám. Mondanéki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezemet és fejemet is. Mondanéki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint lábaid megmosni. Különben egészen tiszta, ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Uram Mester, megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnatok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekszem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, ki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kedves gyülekezet, ahogy Pétert Krisztus vére megtisztította bennünket is, Krisztus vére meg fog tisztítani. És hogy hallottuk az ige hirdetésben, akiket Krisztus vére megtisztít, azoknak nincs már semmi kárhoztatásuk, mert Jézus Krisztusban vannak. Szívem mélyből kérem, vágyoljuk arra, hogy mindnyáján az ő eljövetelre legyünk tiszták, fedhetetlenek. Amen.
Mikás könyvének legvégéről olvasnék. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Hűséget mutatta Jákobnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak még az ősidőkben.
Oh!
A 130. Zsoltárt olvasom. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat. Várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat, mint az őrök a reggelt. Az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja Izraelt minden ő bűnéből.
Olvassom a kenyér szereztetési igéjét, kérem a gyülekezet állva hallgassa meg. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előttekbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek. Az én emlékezetemre. Kérem, hogy aki teheti, hajtsa meg térdét az imádsághoz.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy hosszan tűz érettünk, és a tudatlanság idejét is elnézed. Urunk, vágyva vágyódunk arra, hogy egyszer majd megálljunk te előtted, és hallhassuk azt a bátorító, biztató kijelentést, hogy nincsen károsztatás. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy nekünk a bűn szégyenével sem kell szembesülnünk, hiszen ez a vizsgálati ítélet, ami felettünk zajlik, ez a mi személyes jelenlétünk nélkül történik. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy nagy a te hűséged, és odafigyelsz ránk, és együtt érzel velünk, és mindent elkövetsz azért, hogy a mi szívünk meginduljon a te szereteted ostroma alatt. Köszönjük, hogy megmostad a mi lábainkat, és köszönjük, hogy ismét közünk lehet hozzád. Köszönjük, hogy a te szereteted, jóságod, bűnbocsátó kegyelmed eltávolította azt a válaszfalat, ami közted és közöttünk volt. Köszönjük Istenünk, hogy helyreállt a szövetség, és mi segítségül hívhatjuk a te nevedet, és beléd fogózhatunk, és a kísértésben kitarthatunk, és nem kell elbuknunk, hiszen ott vagy te mellettünk, aki a szeretet elkötelező kötelékeivel vonz magadhoz, és mindent megadsz nékünk, ami az élethez és a kegyességhez kell. Urunk, áld meg kérünk most a kenyeret, és add, Urunk Istenünk, hogy egészen személyessé váljon az, amikor ezt magunkhoz vesszük, hogy átrezdülne a mi egész lényünkön mindaz, ami a valóságban történt, hogy te hátadat odaadtad a verőknek, és orrhátadat a szaggatóknak, értünk és helyettünk, hogy a bűn konzekvenciái is, a bűn szégyene is mind-mind a te válladat sújtotta, és neked kellett ezt elszenvedni ártatlanul. Urunk, vaj, ha megindulna a mi szívünk igazán, és mély és lángoló szeretet élne bennünk irántad, nem a fellángolás jegyében, hanem az örökre elkötelezés jegyében. Urunk, vaj, ha a te szeretetet fogjai lennénk ezután mindvégig, és erőnk és hatalmunk lenne a belét vetett hit által, és a szövetség révén, hogy mi nevétkezzünk, hogy ne hozzunk szégyent a te nevedre, hanem nyilvánvalóvá és világossá tehessük mindenki előtt, hogy bűntől szabadító hatalomban ebben a szeretetben, gyógyító erő. Kérünk, így áld meg a kenyeret mindannyiunknak. Amen. Szíveskedjetek helyet foglalni, míg mi megtörjük a kenyeret. Kedves testvérem, hogy a kenyérből részesülni kívánnak, szíveskedjenek találni. Az üdvözítőedekkel a szavakkal nyújtotta a kenyeret. Vegyétek, vegyétek! Ez az én testem, amely kéreteket megkövetik. A pohár igét olvassuk. Szíveskedjetek fennállva hallgatni. És vevén a poharat, és hálákat adván adta azoknak, ezt mondván. Ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, mint a manapig, amikor ugyan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Akik csak tehetjük, hajtsunk térdet, és mondjunk hálát a pohárért.
Örökkévaló mennyei édesatyánk, olyan hálások vagyunk újból és újból, hogy megújíthatjuk a szövetséget te veled. Lehetőséget adsz arra, hogy önvizsgálatot tartsunk, és megbánjuk mindazokat a bűnöket, amelyet ellened és egymás ellen elkövettünk. Drága Mesterünk, köszönjük, hogy te nem csak megbocsájtasz mindannyiunknak személy szerint, hanem meg akarsz tisztítani bennünket minden bűntől, minden hamisságtól. Urunk, abban a kimondhatatlan vágyal jöttünk szent színed elé ezen úrvacsorán, hogy tiszta szívet teremts bennünk, ó Úristen. Újítsd meg a te lelkednek hathatós erejét, amely támogatna bennünket az elkövetkezendő úton időben. És vonna a te közelségedbe, látnánk a te szent törvényednek tisztaságát és szentségét, hogy ne vétkeznénk ellene. Urunk, add, hogy valóban szívünkbe rejtsük a te beszédedet, napról napra, és a te beszéded, amely élő és ható, átjárhatná egész valónkat, egész lényünket, gondolatvilágunkat, és a mi ajkaink a te dicsőítésedtől lenne hangos, mert te ott hagytad a mennyet, eljöttél erre a földre, személy szerint megkeressél mindannyiunkat. Urunk, hogyan is tudnánk megköszönni, hogy nem csak megkerestél, hanem értünk, a mi bűneinkért lefizetted a váltságdíjat, és a te véred által, amely a Golgotán omlott, megtisztítasz bennünket, alkalmassá teszel bennünket a veled való közösségre. Urunk, azt üzented ma mindannyiunknak, hogy akik te benned vannak, azoknak nincs semmi kárhoztatásuk. Azok élhetnek úgy ezen a földön, hogy majd a manapon valóban nem kell szégyenkeznünk, nem kell pirulnunk. Mindazon bűnök miatt, melyen megszomorítottunk. Urunk, arra kérünk, hogy mindannyiunknak személy szerint az, hogy átéljük a bűntől való szabadulás áldott örömét. Köszönjük, Urunk, hogy Te ezt akarod mindannyiunknak ajándékozni. Légy áldva, magasztalva, mindörökké megváltunk. Amen.
Az üdvözítőkkel a szavakkal nyújtott a poharat. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnök megbocsánatára.
Akit részesülnek a pohárból, maradjanak áll, akik nem foglalnak el.
Keressük meg a 17-es számú énekünket, és az első és az utolsó versét énekeljük el.
Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját te reád, és adjon békességet néked.